Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok! Ez itt a kézi vezérlés 200. ünnepi adása. Egyben a 2021-es esztendő utolsó kézi vezérlése Borsos Attilával és Ágai Kisandrással. Bár már most jelzem, hogy kézi vezérlés extra még lesz, még hozzá Hoffmann Lászlóval, a Mosó Magyaróvár elnökével. De hát az egy másik műsor, ez meg a kézi vezérlés a mi kis podcastunk, amelyben most azt javaslom, azt gondolom, hogy nézzünk egy kicsit vissza erre a 2021-es kézilabdás évre, most nyilván más szempontokat nem veszünk figyelembe, hogy milyen volt, milyen érzések jönnek fel benned így először, ha azt mondom, hogy 2021 magyar kézilabda.
Hát először is ugye ez a 200 adás azért egy picit így meg...
Ez komoly.
Megfújt a szele, hogy úgy mondja, hogy ez tényleg elég régóta megy már. És mindenképpen egy mondatot azért a Matusz Krisztián barátomnak küldök innen is, hiszen ezt annak idején bele találtuk ki, vagy lehet, hogy ő találta ki, már nem is emlékszem. És hát ezek szerint egy életképes gondolat volt.
Igyekszem méltóképpen folytatni. Amióta Krisztián más vizekre vezet.
Igen, hát cserbe hagyta a kézilabdát, hát és állandóan fotballal foglalkozik. Igen. Hát ez a 2021-es év szerintem egy picit hasonlít a 20-asra abban, hogy azért a Covid rányomta a bélyegét sok dologra. Azért csak lebonyolódott az olimpia valahogy, de nem volt az igazi nézők nélkül. Csak lebonyolódott ugye egy Európa-bajnokság a lányoknál, illetve az még lehet, hogy...
Nem, az még 20
végén volt, igen, de hát picit már ehhez tartozik. Ugye egy férfi világbajnokság szintén nézők és néhány csapat nélkül, akiket a Covid levett a lábáról. És ez azért jutott eszembe, mert most, ahogy készülünk ugye az Európa-bajnokságra, elég sok olyan hírt hallunk, hogy a Covid megint betette a lábát a felkészülési szakasz nehezítő körülményei közé. Ugye pont a francia válogatottat olvastam, hogy már 7 covidos eset is sújtja, és egyelőre a fél csapatát karanténba kellett helyezni Guillaume Gilles-nek. Így,
mondjuk hát, az még pont jókor.
Hát igen, az a kérdés ugye, hogy most az új protokoll szerint a játékosok a karantén után, hogy állhatnak edzésbe. Ugye korábban sokkal szigorúbban vették, hogy mennyit kell kihagyni, ha már negatív volt valaki. Most úgy tűnik, hogy ahogy letelik a karantén, már egyből lehet edzeni, úgyhogy lehet, hogy ez pont jó lesz a franciáknak, hogy ki tudják pihenni magukat a játékosaik, de minden esetre azért abból a kevés napból, ami a rendelkezésükre áll a csapatoknak, kiesik egy pár játékos a Covid karantén miatt, azért az nagy hátrány. Úgyhogy reméljük, hogy azért mindenki végül is teljes csapattal fog tudni jönni erre az Európa-bajnokságra, és a nézők is teljes számban megtölthetik ezeket a csodálatos arénákat.
Bocsánat, azon mosolygok, hogy körülbelül 3 perccel elkezdtünk egy műsort, amivel 2021-es magyar évet értékeljük, és Attila már eljutott ahhoz, hogy a franciák hogy fognak készülni a 2022-es EB-re. Ügyes.
Nem, hát csak
nagyon ügyes.
A Covid.
Tudom.
A Covid lehet, sajnos, ez rajta ül az agyunkon. És...
Jó, de azért összességében... Covid ide, Covid oda, megrendeztek minden világversenyt, mentek a bajnokságok, ment a BL, szóval azért ez jobb volt, mint 2020 sokkal.
Hát ebből a szempontból biztos, de őszintén szólva ezek a néző és mondjuk így szociális kapcsolatok nélküli versenyek, ezek nekem nem jönnek be, tehát az egyik legmegrázóbb élményem.
Nem a Covid miatt nem voltak nézők sajnos a női.
Nem, most nem, de mondjuk a Final Four-ban, amikor kim voltunk Kölnben, és nem voltak nézők, és nem lehetett, hát most nem voltunk ki, de most, tehát nem lehet hozzáférni a játékosokhoz, az edzőkhöz.
Nem, ez így, nem az igazi.
Szóval nekem ez így nem jó, akkor inkább már tévén nézem. De hát reméljük, hogy azért ez most már a múlt, és tényleg arról tudunk beszélni, hogy a 22-es év az már valóban a játékról, meg azokról a szép pillanatokról szól, ahol a néző közönség, meg a játékosok egymásra találnak.
Na, ez volt úgy nagy átlagban, de azért magyar szempontból elég sok minden történt ebben az évben. Covid ide vagy oda, visszatértünk az olimpiára, ott elértünk egy vállalható, de azért sok vitára vagy gondolkodásra okot adó eredményt, aztán ugye szövetségkapitányt váltottunk, jött egy világbajnokság, amely aztán végképp nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Elindult egy új BL szezon, inkább pozitívan, vagy inkább negatívan tolulnak fel az érzések benned, hogyha...
Én szerintem, hogyha most a női szakággal kezdjük, akkor ez a 21-es év ez egy pozitív évnek tekinthető, még akkor is ugye, hogyha nyilván az csalódásként értük meg, hogy a BL Final Four-ba a Győr nem tudott diamadalmaskodni, de ugyanakkor ebben a őszi szezonban a csapataink jó játszottak, a Ferencváros is jó pozícióban van, és jó játékot is láttunk tőle. A válogatott eredményei pedig hát az örök reménykedés talaján állunk. Új szövetség kapitánya remélhetőleg egy hosszabb távú, alaposan kidolgozott stratégia mentén eljutunk végre oda, hova szeretnénk. Úgyhogy szerintem ez nem volt rossz. Az olimpia 7. helye az teljesen jó, az, hogy történt, mint történt, az végül is teljesen mindegy most már. Az lenne jó, hogyha nyugalom köszöntene itt a válogatott körül azokra a feltételekre, gondolok itt az edzők személyére, hogy valaki hosszabb távon most ezt be tudja vállalni, és normális eredményeket mutasson föl, mert azért ne felejtsük el, hogy a...
Igen?
Csak annyit, hogy az Erasmus elég hosszú ideig volt, de sajnos nem tudta beváltani azokat a reményeket, amiket hozzáfűztünk az eredmények tekintetében.
Beválthatja egyedül egy, még ha főállásban dolgozó kapitány is? Nekem olyan félelmeim vannak, vagy az az érzésem, hogy az önmagában még kevés lesz, egy olyan háttérstáb is kéne, és most nem a közvetlen stábra gondolok egyébként, hanem egy olyan menedzsmentre, amelyik tényleg folyamatosan foglalkozik a válogatottal, és hogy hallhattuk Novák Andrástól, hogy itt monitorozni fogják a játékosokat, stb. Megvan erre szerinted a humán kapacitás, meg a szürke állomány, hogy ez működni tudjon úgy igazán? Nagyon jó, hogy legalább, tehát szerintem nagyot léptünk előre, hogy megvan az elhatározás, az elszántság, látják, hogy itt valamit tenni kell. Nekem van egy pici olyan félelmem, hogy de ki fogja ezt csinálni, és leginkább milyen iránymutatás alapján?
Én abban reménykedem nagyon, és amikor Vovával beszélünk, ez néha úgy érzem, hogy ez egy megalapozott remény, néha egy picit félek, hogy mégsem, hogy neki itt a kezébe kell ezt venni, és az asztalra kell csapni bizonyos ügyekben, ki kell követelnie olyan dolgokat, amire szüksége van, távol kell tartani a csapattól olyanokat, amire nincsen. Tehát, hogy egy igazi főnöke legyen ennek a válogatottnak, nem csak úgy, hogy te vagy a szövetség kapitány, aztán bizonyos keretek között dolgozgathatsz, hanem egy igazi boss legyen, mint ami a Hegerson, vagy a Krumbolc, vagy egy Trefilov volt annak idején, és aki megköveteli azt, hogy minden feltétel adott legyen, ugyanakkor számon is kell kérni. Tehát én nekem a Rasmussennél az volt a fő problémám, hogy nem volt számon kérve. és ez nem az ő hibája volt. Ő csinálta, amit gondolt, vagy nem csinálta éppen, de senki soha, legalábbis mondjuk így nyilvánosan a szövetség oldaláról nem ellenőrizte az ő munkáját, és akkor egyszer csak észrevették, hogy hát ez mégsem olyan jó, ami, na de amit gondoltunk.
Gondolod, hogy e tekintetben lehet változás? Erre gondolok én, hogy jó, de kicsoda?
Hát
kicsodák?
Igen, ezt nem látom egész pontosan én se, de ez lenne jó.
Mert ehhez kéne egy olyan szürke állomány bázis a háttérben, amelyiknek szakmai, meg emberi alapja is megvan arra, hogy, mert érted, én nem mehetek oda számon kérni, meg még Jóska, meg Pista, meg Géza, mert nem vagyunk olyan szinten. Tehát itt olyan képzettségű emberek kellenének a háttérben, akik joggal kérdezhetik fel, úgymond az edzőt, hogy te és ezt miért így, miért úgy, miért amúgy, mert ha ez nincs, akkor ugye nagyon nehéz kontrollt gyakorolni.
Ez egyértelműen így van. Most az, hogy mekkora szürke állomány van ezek mögött, az emberek mögött, vagy nincsen, azon azért lehet segíteni, mert tanácsokat is kérhetnének olyanoktól, akinek van, akik nem feltétlenül vannak abban a pozícióban, tehát hogy nem az elnökség tagja, vagy nem tudom milyen hivatalos funkcióban, de minden esetre azoknak, akik felelnek a válogatottért, szerintem nagyobb energiákkal és investációval kell ellenőrizni a munkát, és hogyha nem értenek eléggé hozzá, akkor meg maguk mögé kell tenni olyan embereket, akik segítenek nekik szakmailag a szövetségi kapitány munkáját értékelni, illetve segíteni, mert az egy fő szél az, hogy támogassák, de azért egy olyan követelményrendszerben, amit utána a játékosoktól is meg tud követelni a kapitány, meg a szövetség is. Tehát én ettől félek egy picit, amikor túl sokszor hallom azt a szövetség vezetőitől, hogy a fiatalok majd jók lesznek, hát fiatalok. Nem, már nem fiatalok, és a Vova is azt mondta már, ugye, hogy onnantól kezdve, hogy kilépsz az utánpótlás korból, nem vagy fiatal, hanem olyan játékos vagy, akin számon kerüljük a feladatok elvégzését, és szerintem a játékosoknak is ez lenne jó, hogyha a fejükből kiűznék azt a gondolatot, hogy hát nekünk még van időnk, mert nincs, mert nagyon gyorsan elmegy az idő. És ezek a világversenyek, amik elmennek egymás után, azokat nem fogják tudni visszahozni.
Hát igen, csak ugye épp a legutóbbi műsorban, vagy talán az Andrással, Novák Andrással folytatott beszélgetésben te pedzegetted, hogy vajon a magyar játékosok, és most persze tisztelet a kivételnek, tehát a nagy átlagról beszélünk, fejében milyen értéket képvisel ez, mennyire rázza meg, mondjuk, ha belegondol azt, amit az előbb te mondtál, hogy ez egy mulandó 10-15 év, hiszen ott van neki a klubjában az idézőjeles Kánoán, a nyugalom, nagyon sok pénzt keresnek, nagyon jó dolguk van, nagyon kényelmes a helyzet. Nem érzem azt, hogy olyan hatalmas áramütésként élnék ezt meg, amennyire kellene.
Az az igazság, hogy a játékosok, amikor benne vannak a játékos karrierjükben, akkor nem nagyon nehezen tudnak így tekinteni a dolgokra. Élik a napi életüket, ami nem olyan egyszerű nekik, tehát most ezt leírtad ilyen idillinek, hogy hát itt minden szép és jó, de nehéz azért a profi kézilabdázónak az élete napi szinten, mert azért a klubban sem az van, hogy semmi követelmény nincs, meg azt csinálsz, amit akarsz. Napi szinten ezt úgy érzed, hogy hát le kell menni, kiabál velem az edző, ha nem azt csinálom, nyerni kell. Tehát van rajtuk
szabad egy kényszer. Én nem azt mondtam, hogy könnyű, és hogy itt el langyos vízben ellubickolnak, hanem hogy benne vannak egy komfortzónában. Semmi nem készteti őket arra, hogy kilépjenek ebből a bizonyos komfortzónából, holott ahhoz, hogy előrelépés legyen itt mentálisan, az egésznek az érzéseit tekintve, ahhoz valószínűleg ki kéne lépni.
Ez így van, csak azt akartam elmondani, hogy a játékosok maguktól ezt így nehezen teszik meg 20-25 éves korukban. Amikor már 30 év fölött vannak és visszatekintenek, akkor rájönnek, hogy mennyivel jobb lett volna, akkor már ennyi eszem van, idézőjelben, de nincs, mert nincs. Viszont hogyha segítenek nekik a környezetükben ezt a fejlődési folyamatot tudatossá tenni, és azért ugye de nem tudom, miben különbözik.
Szerepel. Igen, de itt azért ragadjunk le, mert hát ha valamit valahova ne jutunk valahova. Tehát ez a királyi többes segítenek nekik, megcsinálják, de kik? Hát, tehát a klubvezető nem fogja, mert ő neki az a dolga.
De nem, a klubvezetőnek is ebben nagy felelőssége van, a klubvezetőnek is szembe kell állítani a játékosokat a felelősségükkel azért, hogy profi játékosok ennyi pénzt ezért kapják, ezt kell csinálni, így és így.
De neki nem az elsődleges, hogy a klubnak jól menjen.
De ezt nem lehet így tehát az a játékos, aki a fejében ezt külön választja, hogy most a zöld-fehér mezbe megyek a pályára, akkor ilyen motiváció van, ha meg piros-fehér zöldbe, akkor olyan, ez nem létezik. Tehát a játékosnak akármilyen mezbe van, ugyanúgy pörögnie kell, sőt, nyilván, hogy a nagy versenyeken, mert a válogatott általában nagy versenyeket jelent, ott még jobban pörög, mert nagyobb a tét, nagyobb a közönség részéről mondjuk az elvárás vagy a nyomás. Tehát mindenki, aki a környezetükben van, a klubokban vagy a válogatottnál, de ide sorolhatom egyébként a szülői környezetet is, kell, hogy a játékosokat nevelje ebben az irányban, és ez nem olyan utopisztikus dolog, mert én nehezen látom be, hogy egy francia, vagy egy norvég, vagy egy dán, az mittől különbözik egy magyartól.
Hát ha ezek a játékok... Picit álnaival felvetés. De mert, hát azért, mert a francia, meg a norvég, meg a dán társadalmi viszonyok pont nagyjából annyiban különböznek szerintem a magyartól, mint amennyire a kézilabdás viszonyok sajnos.
Jó, de azért mondjuk nem a nőknél, de a férfi szinten látjuk, hogy egy horvát csapat is oda tud érni. Nem hiszem, hogy a társadalmi körülményeik sokkal jobbak lennének.
Ja, nem a körülményekre.
Vagy a lányoknál az orosz csapat. Tehát azért itt szerintem ezen nyilván nehéz, és nem egyik pillanatra a másikra megy, de hogyha ha ezen többet foglalkoznának azok az emberek, akik a játékosokat szó szerint nevelik, nem csak arra, hogy kell indulócsel csinálni, meg szélről tunderozni, hanem arra nevelik, hogy egy győztes típusként a megfelelő motivációval játsszák a mérkőzéseket, akkor ebbe tudnánk előrelépni.
Jó, de elmondom, hogy hova akarok kiugadni. Lehet, hogy badarság, ezt előre bocsátom, de hát ha mégsem, mert én azért ebben nem nagyon hiszek, hogy a szülő meg a klubvezető egyik napról a másikra majd megpróbál edukálni úgy, ahogy azt mi szeretnénk. De mi lenne akkor, ha mondjuk fölállna egy ilyen grémium, ami általában nem szokott semmit csinálni, de most mi lenne, ha mégiscsak csinálna valamit, fölállna egy ilyen négy tagú. Vannak, most nem fogok neveket mondani, de azért vannak a magyar kézilabdázásnak értékei, akik igenis beletettek már nagyon sokat, tudnak nagyon sok mindent. Mi lenne, ha ez a 4-5 ember először is ez kiválasztódna, és aztán tényleg elkezdenének dolgozni, tényleg kidolgoznának egy stratégiát, és tényleg elkezdenék járni az országot, és tényleg elkezdenének beszélgetni heti rendszerességgel, a klubvezetőkkel, az edzőkkel, a játékosokkal, hogy ez folyamatosan, szisztematikusan működjön, mert szerintem itt a rendszerességem van, nem két havonta egyszer lemegyünk, meg iszunk egy kávét, jó vagyok, oké, menj, hány kiló vagy, 80, oké, mehetünk tovább. Hát nem erről van szó, hanem hogy valami kezdjen el működni. Ez befektetett munka és szellemi kapacitás nélkül meggyőződésem, hogy nem fog működni.
Hát én Ez
utopisztikus?
Hát abból a szempontból utopisztikusnak látom, hogy nem látom ezt a grémiumot. Tehát hogy fel tudok sorolni 4-5 játékos, de a másik meg másikat sorolna föl.
Hát tehát jó, hogy ki kell választani.
Sajnos nincs az a konszenzus az értékeink körül, hogy egyértelműen elfogadnának embereket, és nem kezdenék el egyből kritizálni őket, meg megfúrni. Lehet, hogy ez azért van, mert ugye nincsenek olimpiai bajnokaink a kézilabdában, és nincs ez a fajta rangja az embereknek, bár nem tudom, hogy a vízilabdában létezik ez például, vagy sem. Szóval ezt...
Egyébként nagyon érdekes, amit kérdezel. Pont a minap beszélgettem valakivel, aki vízilabdában éli a mindennapjait, és azt mondja, hogy nagyon-nagyon hasonló problémákkal küzdenek a vízilabdázók is, mint a kézilabdázók. Kicsit elfedi a gondokat, ez az olimpiai bronzérem, meg ugye a régmúlt dicsősége, ami nagyon veszélyes a kézilabdában is, de általában nagyon hasonló a helyzet.
Pedig ott aztán olyan kívülről nézve olyan játékos egyéniségek, meg edző géniuszok is vannak, akik én azt gondolnám, hogy meg fellebezhetetlen a tekintélyük, de hát azt, de nem vagyok benne a vízlabdában, tehát nem tudom, hogy ez hogy van, de kézilabdában nehezen látom azt, hogy egy, kettő, három, négy ember azt mondja, na ezek tutira mindenki hát elfogadja tutira, a véleményüket.
Kell, olyan nincs, szerintem olyan nincs, mint valaki, nem kell mindenkinek elfogadni. Legyen négy ember, tök mindegy, nyilván mindenkiből bele lehet kötni, nincsenek megfellebbezhetetlen szaktekintélyek, de azért van olyan, hogy mondjam, állomány, akiknek van múltjuk, még hogyha aranyérmük nincs is olimpiai, de ezüstök meg, edzők meg, mit tudom, én nem tudom, meg akiknek lelkesedés. Lehet, hogy ez nem is annak a kérdése, lehet, hogy ez lelkesedés kérdése, hogy valaki tenne ebbe energiát. Kimennek külföldre, tanulmányútra, ez nagyon régi mániám. Miért óckodunk mi ettől, hogy kimenni a skandinávokhoz?
De persze, de azért most így pillanat, hogy végig gondoltam, hogy azért mondjuk az én korosztályomnak, vagy azt megelőző korosztálynak, amelyik igazából nagy eredményt ért el mondjuk a VB ezüstéremmel, ezek az emberek, vagy ezek a játékosok még edzőként sem kapták meg azt a lehetőséget, és kinyírta elég jelentős részüket a közeg úgy, hogy olyanok vezették a csapatokat később, akik biztos, hogy kevesebbet tettek le az asztalra, tehát...
Jó, hát akkor most lehetne. Na szóval... hát jó, oké, ez volt eddig. De most akkor ebből a generációból. Most tényleg a hasamra, már azt mondtam, hogy nem mondok neveket. Itt van Vladan Matic. Nincs csapata. Matke, furd bele magad a női kézilabdába. Nem olyan másfélege. Fél év alatt meg lehet. És kezdj el összerakni egy ilyen tímet. Most lehet, hogy ez marha nagy baromság, amit mondtam. De biztos, hogy vannak még olyan edzők, akik nem dolgoznak, olyan műkedvelők, akik benne vannak, szeretik, akik tennének bele energiát. Nem hiszem, hogy ez azért, ez nem csillagászat. Tehát...
Nem tudom. Az az igazság, hogy ugye korábban a kézilabda szövetségnek az elnökségében azon morogtunk, hogy hát nem olyan, tehát nem volt játékosok, meg olyanok vannak benne, akik igazán számítottak, hanem mit tudom én, honnan jött emberekből állították össze az elnökséget, így most ezt a régi időket mondom. Ehhez képest ugye mostanra láthatóan a mostani elnöknek például az egy kinyilvánított akarata vagy koncepciója, hogy a magyar kézilabdázás nagy játékosait beteszik az elnökségbe. Ugye ott van a Görbic, ott van a Pálinger, Radulovics, a Nagy Laci, a Marosi Laci, tehát olyan játékosok, akik biztos, hogy a válogatott meg klubszinten maradanot alkottak, de az a baj, hogy ez se jó igazából, mert az elnökségnek meg olyan tudásra is van szüksége, meg a válogatott irányításához olyan tudás is kell, amit nem lehet feltétlenül csak a pályán megszerezni.
Oké, de figyelj, hát, hogy azzal nem értesz egyet, hogy rendben, nagyon fontosak a nevek meg az eredmények, de nem fontosabb, hogy akarjanak tényleg tegyenek bele energiát. Tehát azzal, hogy nekem nagyon nagy eredményeim voltak, nyertem 100 BL-t, meg akármit, meg milliónyi érmet, az kevés. Illetve önmagában kevés. Tehát ennél szerintem sokkal fontosabb, hogy valaki ebbe tényleg akarjon energiát tenni, tényleg gondolkodjon el rajta, tényleg dolgozzon rajta, és ez 3-4 ember tímszerűen, lehet, hogy illuzórikus, amit mondok, ezt elkezdené.
Hát akkor ez biztos, hogy ez nagyon klassz.
Ebből kisülhetne valami. Ebben nyilván pénzt kell fektetni, ezt ki kell találni, de pénz a speciál van, nem? Tehát azért összességében ilyen szinten viszont idilli a helyzet, tehát a szövetség háttérként le a kalappal mindent biztosít, ami kell. Akkor már nem ezen múlna szerintem, hogy még 3-4 ember tiszteletdíja, ami nem lenne több 10 milliós tétel.
Hát ez... Nem tudom, hogy ez ebbenek van a realitása. Egyébként lehet, hogy jó lenne egy ilyen bölcsek tanácsa. Azért én nem biztos, hogy össze tudnám állítani.
Jó, én sem biztos, hogy össze tudnám állítani. Csak egy ötlet volt. Na mindegy. Mi lesz azzal szerinted, amiről szintén sokat beszéltünk, hogy elindulnak a magyar játékosok külföldre, mármint a nőiek, vagy tehát követik a fiúkat, vagy te még nem látod ennek a realitását, a jeleit?
Hát én nem nagyon látom ennek a realitását. Igazság szerint ez nem is annyira játékosokon múlik, hanem a menedzsereken. Tehát manapság a játékosoknak az önálló akarata az a minimálisra
csökkent. A menedzsernek az az érdeke, nem? Hogy menjen ide, oda, amoda.
A menedzsernek az az érdeke, hogy minden jobb helyre adja el pénzügyileg. Tehát nyilvánvalóan...
És az most hogy, Magyarország.
Hát igen, és ezért nem is lehet a menedzsereket hibáztatni. Picit hibáztatom őket néha egy-egy alkalommal, amikor láthatóan egy játékos... arra lenne szüksége, hogy többet játszon esetleg alacsonyabb szintű klubnál, de építse magát, és akkor kap egy jó ajánlatot egy sztárklubtól, ahol mindenki tudja, hogy nem fog játszani, de azért oda viszik, mert ott van a jó pénz. Tehát ebbe azért néha kritika érheti őket, de alapvetően szerintem azt tudná ezt a tendenciát megváltoztatni, ha a játékos menedzserek hosszabb távon gondolkodnának talán egy kicsit ezekkel a játékosokkal, hogy jó lehet, hogy most kiviszem Norvégiába, vagy Németországba, vagy Franciaországba, vagy nem tudom én hova, ahol nem is biztos, hogy jobb csapatnál fog játszani, mint egy magyar NB1-es, viszont 1-2-3 év alatt föl tudom úgy emberileg építeni mentálisan, hogy utána egy szintet lépjen, mikor majd hazajön, és igazából az lenne az ideális, ha egy játékos úgy tudna országot váltani külföld és Magyarország között, hogy ezt többször is megtegye. Tehát manapság ez úgy néz ki, hogy ha kimész külföldre, akkor hazajössz, akkor többet nem mész sehol, kivéve, ha kidobnak. Tehát az lenne a jó, hogyha ha belekerülnénk abba a körforgásba, amiben mondjuk egy norvég játékos benne van, most férfi szinten különösen, hogy mozog Dánia, Németország, Franciaország között, Magyarország adott esetben, és úgy teljesedik ki a tehetsége. De az biztos, hogy ezeknek a fiatal tehetséges magyar lányoknak, akik most itt terítéken vannak, ez nagyon-nagyon jót tenne, és biztos, hogy ha 1-2-3 ebből profitálna, akkor a többi is elgondolkodna, hogy fú, hát azért ez lehet, hogy ez az én
hát
utam.
Ugyanez van a fiúknál, nem? Tehát, hogy elindult valami, és már sokszor elmondtuk, de hogy Szita, Máté, Hanusz.
Igen, csak a fiúknál azért... könnyebb abból a szempontból, hogy ha leveszem a Veszprémet és a Szegedet, akkor a magyar NB1-es klubok azért nem tudnak olyan fizetéseket adni, ami egy Bundesliga csapattal, vagy egy francia élcsapattal pariban van. Tehát ott azért nagy a szakadék, tehát egy Hanusz Egont mondjuk, a Csurgóból nem tudom mennyit keresett, de biztos nem volt rosszul fizetve,
nem,
a Csurgói
szinten.
Azért egy német középcsapat simán el tud vinni, gondolom, hogy nem járt rosszul anyagilag sem. Ez mondjuk női kézilabdában biztos, hogy nem járható.
Tehát, és ezt majd akkor át is kötöttünk az extrára, mert úgyis be kell fejeznünk mindjárt. Tehát mondjuk egy Mosó Magyaróvár, most nem akarom a klubot kipécézni, csak hát mondjuk a legtöbb válogatott játékost ebben a pillanatban a Debrecennel együtt a Móvár adja például. Anyagilag kedvezőbb feltételeket kínál egy játékosnak, mint mondjuk egy francia, vagy egy norvég, vagy egy dán.
Hát biztos. Csapat,
tényleg?
Tehát kivéve egy-két klubot, aha, de mondjuk Norvégiában az első 3-4 csapatot leszámítva szinte nem is kapnak pénzt a játékosok. Franciaországban közép mezőnyben már olyan fizetések vannak, aminél többet lehet Magyarországon keresni. A Bundesligában a lányoknál egy-két csapatot leszámítva, mondjuk a Bietigheimet, nincsenek olyan fizetések, ami versenyképesek. Spanyolországban egyáltalán nincsenek fizetések szinte. Oroszországban
ez jó, az hol egy van, külön, hol az egy külön világ. Oda nem
küldenék
ugye
van Románia, de hát oda azért... dupla motiváció kell egy magyar játékosnak, hogy elmenjen. Tehát ez a piac egy sokkal szűkebb, és nehezebben lehet versenyképes csapatot találni. De akkor is azt mondom, hogy egy 20-22 éves játékosnak azt mondják, hogy jó,
igen,
ide elmész, kapsz 3000 eurót, azért az nem annyira rossz, akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor elmegyek 2 évre, hát ha mikor hazajövök, akkor el tudok menni a Győrhöz, vagy a Fradihoz, 2-szer annyiért.
Igen, hát ez lenne a jövő, de hát ez nem ennek a műsornak most már ezt a tiszta, hogy ezt tovább vigyük ezt a gondolatmenetet, sokat fogunk még szerintem erről és hasonlókról beszélni, és akkor, ahogy elmondtam, Hoffmann Lászlóval folytatjuk majd, a Mosó-Magyaróvár első emberével a kézivezérlés extrában, amelyet majd valamikor hétvégén, még idén láthattok és hallhattok. Ez volt tehát a 200. kézivezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Boldog új évet. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.